Tavaly ilyenkor olyasmi történt egy közép-európai országban, amiről 8 éven keresztül sokan álmodni sem mertek.
Azt lehet mondani, hogy Varsóban, legalábbis azok alapján, híradások alapján, amik elérnek hozzánk, ellenzéki győzelmet mutat a hangulat.
A legnagyobb ellenzéki erő a Donald Tusk korábbi miniszterelnök vezette polgári platform. Abban bízhat, hogy egy koalíció élén leválthatja Orbán Viktor legfőbb európai szövetségese, Jaroszláv Kaczynszki pártját.
Lengyelország győzött, a demokrácia győzött, ez a rossz idők vége, ez a jobboldali kormány vége, fogalmazott szimpatizánsai előtt a politikus.
Orbán Viktor nagyon nem örült ennek a fordulatnak. Még akkor sem, ha az orosz-ukrán háború miatt az utolsó években bizony megromlott a két kormány viszonya.
A lengyel választás éjszakáján a Kelly hőseiről szóló film jutott eszembe. Idézem. Van nekünk épp elég bajunk így is. Jobbra Patton tábornok, balra az angol hadsereg. Hátulról a saját istenverte tüzérségünk lő minket. Csak azt a jót lehet elmondani, hogy a saját légierőnk azért nem bombáz minket hülyére, mert esőben nem tud felszállni. Nos, ezt kellene elkerülnünk, nem lesz könnyű, de nem is lehetetlen.
Donald Tuskot nem először választották meg lengyel miniszterelnöknek. 2007 és 2014 között már betöltötte ezt a posztot, majd 5 éven át vezette az Európai Tanácsot. Ezután tért vissza a lengyel politikába, és 2022-ben még a magyar ellenzék tüntetésén is felszólalt.
Köszöntjük együtt a legnagyobb európai pártszövetség, az Európai Néppárt elnökét, az Európai Tanács volt elnökét, a lengyel ellenzék vezérét, aki elfogadta a szövetséges a Márki-Zay Péter meghívását, a színpadon Donald Tusk!
Jestem dzisiaj z vami, bo jestem Polakiem.
Sokan azt várták tőle, hogy építse újra a lengyel demokráciát, és vezesse vissza az országot az európai útra. De messze nem úgy tűnik, mintha mindenben követné a brüsszeli irányvonalat. Például jelezte, hogy nem fogja betartani a bevándorlók elosztásáról szóló uniós határozatot, akár csak régi ellenfele, Orbán Viktor. Az eheti péntek reggelben feltesszük a kérdést, valóra váltak-e a forradalmi álmok, és mennyiben különbözik a mai Lengyelország az egy évvel ezelőttitől?
2022. február 24-ét követően az országban majdnem minden a biztonságról és annak megéléséről szól, és ez gyakorlatilag politikai oldaltól, pártól, kormányoktól függetlenül így tekintenek mindenre. Na most ez az egyik dolog.
Vendégünk Zöld Zsombor Lengyelország szakértő, aki Varsóból jelentkezik be. Én Szurovec Illős vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
A másik pedig az, hogy hiába volt egy évvel korábban egy országgyűlési választás, ami után majd decemberben, tehát 23 decemberében föláll egy nagyon más színezetű, sokkal heterogénebb kormány, mint ami ugye korábban volt. Ez nem jelenti azt, hogy azok a hosszabb távú vagy strukturális dolgok, amik az országnak egyszerűen dűlőre kell, hogy jusson, vagy kellene, hogy jusson, azok alapvetően megváltoztak volna. Emiatt a két dolog miatt mondom elsősorban azt, hogy a jelenlegi kormánykoalíció nagyon sok szempontból folytatta azt a munkát, amit a PISZ elkezdett. A PISZ kormányzása, ugye ez a 15-16-tól 2024-ig tartó időszak, ez alapvetően sok szakpolitikát tekintve nem volt sikertelen. Ezzel nem szeretném sem legitimálni, sem pedig elvenni érveket az ellen, hogy ne lehessen őket kritizálni, joggal kritizálni például, ami a média helyzetet és még egy csomó minden mást is érint. Egyszerűen a választói belefáradás mellett szerintem a tavalyi őszi vereség egyik oka az lehetett, vagy az volt, hogy az országgyűlési választási kampányt azt elrontották. Tehát olyan kérdéseket emeltek központi kérdéssé, amik nem igazán voltak szerintem kiélezhetők pártpolitikai szempontból, például ugye a migrációnak a kérdése. Tusk a választásokat megelőzően is többször mondta azt, hogy az illegális migrációval kapcsolatban fel kell lépni. Emiatt, illetve amiatt, mert az azt megelőző években, tehát 24-et megelőző években az identitáspolitikai kérdéseket gyakorlatilag teljes mértékben mesterségesen kiélezték, a választók őket emiatt nagyon keményen megbüntették.
Bocsánat, itt identitáspolitika alatt pontosan...
Abortusz kérdés például, tehát ugye ez, ami a legfontosabb volt, vagy talán a legfontosabb volt. Ezzel párhuzamosan a PU-nak azon kívül, hogy ez most idézet következik, tehát kitakarítunk a PISZ után, részletes szakpolitikai javaslatai nem voltak. Na most ez mostanság kezd nagyon komolyan visszaköszönni. Azt lehet mondani, hogy amiután ugye decemberben átveszik a kormányrudat, érdemi szakpolitikai előkészítő javaslatot én április-májusig nem igazán láttam. Tehát a mai napig vannak olyan, egyébként már a kampányban konkrét célként felsorolt szakpolitikai területek, például a lakhatási helyzetnek a megoldása, amiket éppen az elmúlt héten halasztottak el a következő éveleig.
Valóban fontos ígéret volt egyébként az abortusz liberalizációja is, miután a korábbi kormány ugye nagyon-nagyon megnehezítette az abortuszt, szinte teljes tilalmat vezetett be, ami először hatalmas tömegtüntetésekhez vezetett, és másfelől meg rengeteg női szavazatot hozott tuszkéknak, de igazából ezen a téren sem sikerült előrelépni az elmúlt egy évben.
Nem, hát ennek a fő politikai oka, és ez megint egy pártpolitikai ok az az, hogy van egy ebből a szempontból nagyon heterogén kormányzat, a jelenlegi kormánykoalíciót alkotó három nagy tömb nem tud egyetérteni abban, tehát abban igen, hogy a jelenlegi szabályzást jó lenne megváltoztatni, csak ennek a mikéntjéről vannak politikai diskurzusok, illetve feszültségek a kormánypártok között.
Ez, ha jól tudom, ráadásul oda vezetett, hogy még a parlamentben sem sikerült igazából elfogadni a javaslatot.
Így van, emögött egyébként alapvető politikai hibák is vannak, tehát nem sikerült az összes képviselőt összeszedni. Meg az van, hogy tehát amiben nem tudnak megállapodni ezek a pártok, azok, illetve az, hogyha liberalizálják, vagy visszaállítják egyébként tehát az abortusz törvényt, akkor az ezt megelőző szintre, vagy pedig ehhez képest még tovább akarják liberalizálni. És ez az, ami feszíti egyébként a kormánykoalíciót. Ugye Tusk legutoljára ezzel kapcsolatban talán másfél hete nyilatkozott úgy, hogy nem lát arra esélyt, vagy nem lát arra sok esélyt, hogy ezt ebben a parlamenti ciklusban meg tudják oldani.
Ez óriási kudarcnak tűnik ahhoz képest, hogy ez volt tényleg egy kívülről is látható központi témája ennek a kampánynak, meg ennek a koalíciónak.
Így van, na most innentől kezdve van az, hogy akkor a választópolgárok türelme például elfogyja a kormánykoalíció bármelyik tagja felé, vagy pedig sem. A kormánykoalíción belüli legkonzervatívabb társaság, ugye ez a Lengyel Néppárt per PSL per ugye az a harmadik út, ami részben a Lengyel Néppártból építkezik, ezeken a törekvések ellen, vagy politikai törekvések ellen ellensúlyt próbál képezni.
Ők voltak azok, akik a koalíción belül leszavazták az abortusz szabályozás lazítását, és egy emlékezetes jelenet volt az is, amikor a parlamentben ez nem ment át, és akkor volt egy ilyen skandálás, hogy az életért. Ugye az új kormánytól alapvetően azt is várták, hogy állítsa helyre a demokráciát, számolja fel a korrupciót, vegye vissza a korábbi hatalom által megszállt közmédiát, adja vissza a bíróságok függetlenségét, csupa olyan dolog, amire ugye a magyar ellenzék is egyébként 10 éve várakozik. Ezeken a területeken mennyire sikerült előrelépnie a Tusk kormánynak?
És amikor itt demokrácia visszaállítással beszélünk, és ez egyébként egy személyes emlék, azért én nagyon konkrétan emlékszem arra, hogy 10 évvel korábban, amikor még Tusk volt a miniszterelnök, tehát ez 2014, akkor Lengyelországban kirobban egy nagyon kemény, nagyon mélyreható lehallgatási botrány.
Egy szexuális aktusra utaló szóval jellemezte Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kapcsolatát a Lengyel Állami Olajtársaság vezetője. Ezzel a szállal bővült a lengyel lehallgatási botrány. Egy hetilap tette közzé a néhány hónapja készült felvételeket. Egyiken a jegybank elnök azt mondja a belügyminiszternek, hajlandó pénzkibocsátásra, ha cserében leváltják a pénzügyminisztert.
Harc a főszerkesztői laptopért, a Vipros című hetilap szerkesztőségét a belbiztonsági szolgálat munkatársai szállták meg, hogy megszerezzék az újság birtokába került titkos hangfelvételeket. Szinte teljes lengyel média ott volt és rögzítette, amikor a titkosszolgálati akció elkezdődött, amehhez a hatóságoknak semmilyen felhatalmazások engedélyük nem volt.
Ez azért nem feltétlen jelenti azt, hogy az akkori Tusk kormány annyira értékelte volna azt, hogy akkor mi az, hogy média szabadság. Ez az egyik. Ezzel gyakorlatilag hadd állítsam azt kis túlzással párban, hogy az az irány, amit a különösen a választási kampányban érzve korábban a lengyel közmédia különböző csatornái még a PISZ alatt produkáltak, az azért szintlépés volt értelemszerűen negatív irányba. Amit a médiahelyzettel kapcsolatban az én kontaktjaim mondtak most Lengyelországban, az ugye alapvetően két nagy irány mentén mozgott. Az egyik az az, hogy tekintve, hogy mi volt korábban a PISZ alatt, van más lehetősége a kormánynak, mint sem fellépni egyébként eszköztől függetlenül, hogy ilyen többet ne legyen. A másik oldal viszont, és ezek egyébként nem PISZ-barát emberek, azt mondják, hogy ez az eszközrendszer gyakorlatilag mindent alulmúlt.
Amikor decemberben nekiveselkedtek rögtön ennek a témának, akkor ugye konkrétan olyan pillanat is volt, amikor megszakították az adást, és egyszer csak eltűnt az adó.
Chyba przejęte polskie media.
nem lehet szerintem egész pontosan elválasztani, hogy a szükséges lépések és a nyers politikai alapú bosszú között hol van a határ.
Totális médiaháború van kibontakozóban Lengyelországban. A közmédia jogi és igazságosság párt által az előző ciklusban kinevezett vezetése illegitimnek tekinti a Tusk kormány által kinevezett új vezetést, és nem hajlandó átadni a köztelevízió irányítását. Bár szerintük is változásokra volna szükség a közmédia működésében, még a Lengyelországban működő civil szervezeteknek is jogi és politikai fenntartásai vannak az átalakítás módjával kapcsolatban.
Ugye, hogyha visszaemlékezünk, akkor a 2022-es választások előtt Magyarországon is felmerült ez a dilemma, hogy ha esetleg majd nyerne az ellenzék, akkor hogyan lehet úgy helyreállítani a jogállamiságot, úgy feltörni a bebetonozott pozíciókat, hogy ebből ne legyenek közben újabb túlkapások és újabb jogsértések. Itthon főleg az volt egy ideig forró téma, hogy vajon lehet-e feles többséggel majd alkotmányt módosítani, hogy Lengyelországban akkor ezzel a dilemmával mit kezdenek?
Ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cinikus vagyok, ami egyébként nem feltétlenül kenyerem, vagy nem kenyerem, akkor azt mondom, hogy egészen odáig, amíg ez gazdasági érdekeket nem sért, addig sokkal inkább megengedő lehet egy külföld Lengyelországgal szemben, majd lerendezitek, de én nem vagyok arra meggyőződve, hogy ennek a relatív nyitottságnak, vagy megengedésnek ne lenne egy időbeli hatája. Tehát hogyha, és ez egy feltételezés, és sokkal inkább egyébként a saját véleményem, ha sikerült volna a jelenlegi kormánykoalíciónak ezeket a kérdéseket olyan sérelemmel és olyan áthágásokkal vagy kiágásokkal, amik úgymond nagyon nagy nézőjelbe fogalmazva szükségesek lettek volna vagy voltak, ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket perspektívában, hosszú távon rendezzék, mondjuk egy bő fél év alatt, akkor lehet, hogy sokkal inkább előre lennének, lehet, hogy erre mondjuk külföldről azt mondták volna, hogy jobb szemet fogyunk, akkor nézzünk előre. Na most ténylegesen az a kérdés, hogy a választópolgároknak mikor lesz abból elegük, hogy a PU nem tudja, vagy nem feltétlenül tudja teljesíteni a legalapvetőbb választási ígéreteik egy részét sem. Amikor arról beszélünk például, hogy mi lesz, csak ex-has mondom, az ukrán munkavállalók helyzetével, mi lesz az ukránok integrációjával, ugye itt most menekültekről beszélünk, mi lesz például egy társadalmi politikával, mi van az energiapolitikával, mi van egy lakhatási politikával, akkor ezek az ügyek, most elnézést kérek, és ez lehet, hogy a saját magam értékrendje, hogy a médiával éppen mi van, lehet, hogy egy idő után másodlagosak lesznek, különösen egy olyan gazdasági helyzetben, ahol még mindig elszálló energiaárakról, elszálló költségekről és megélhetési költségekről beszélünk.
Ami még egy kényes téma volt, és ami éveken keresztül újra meg újra felmerült Lengyelországgal kapcsolatban, az a bíróságok függetlensége. Itt például az Alkotmánybíróságról is beszélhetünk. Ugye a mostani kormány, ha jól tudom, igazából nem hajtja végre az Alkotmánybíróság határozatait, mivel azt mondják, hogy oda az előző hatalom jogellenesen nevezte ki a bírákat. Hogy látod, hogy ebben a kérdésben mennyire tud megnyugtató válaszokat adni ez a kormány, azon túl, hogy végül is ezzel is egyfajta jogellenes állapotot idéz elő, hogyha nem tartja be a határozatokat, tud-e érdemi előrelépést tenni abban, hogy akkor ezek a bíróságok valóban úgy működjenek, ahogy kell nekik?
Voltak arra effektív politikai törekvései a kormánynak, hogy felszalámizza azt a társaságot különböző csoportokra, akik mondjuk az elmúlt 8 évben kerültek be a bírói karba. És azt mondani, illetve azt mondják, hogy egyébként tehát a saját szakmai kvalitásai alapján kerültél be, téged nem fogunk büntetni politikailag, és választok el ezt a társaságot attól, akik egyébként, vagy akikkel kapcsolatban az effektív politikai kinevezés és pozícióba ültetés merülhet föl egész komolyan. Szerintem pártpolitikai megoldás erre az egész helyzetre akkor képzelhető el, amikor már túl vagyunk a következő év első felében esedékes elnökválasztáson. Ugye itt köztársasági elnökválasztásról van szó. Van egy állandósult feszültség egyébként a PISZ által jelölt Andrzej Duda köztársasági elnök között, aki szintén 15-ben került egyébként pozícióba, ő a második és utolsó ciklusát tölti, neki távoznia kell. Nagy kérdés az, hogy ki fog beülni az elnöki palotába, hogyha a kormánypártok, bármelyik kormánypárt jelöltje lesz az elnök, akkor szerintem a jogi jellegű konfliktusok egy részét, azokat nagyon egyszerűen lehet majd áthidalni.
Azt akkor lehet mondani, hogyha Tuskék elnökjelöltje nyer jövő tavasszal, akkor utána más szintre léphet a kormányzás hatékonysága, minősége?
Jogi szempontból én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy most visszatérve az abortusz kérdésre, még ha át is ment volna a parlamenten, Duda bejelentette, hogy összköszönettel nem fogja aláírni. Na most innentől kezdve mi a politikai megoldás?
Ugye nyáron Orbán Viktor viszonylag hosszan beszélt arról tusványosan, hogy szerinte fordulat állt be a lengyel külpolitikában.
Hogy a hatalmi centrumot megváltoztassák Európába, és kikerüljék a német-francia tengelyt, ez nem új gondolat, csak a háború tette lehetővé. A gondolat korábban is létezett, ez egy régi lengyel terv valójában, amely úgy akarja megoldani Lengyelország problémáját, mármint, hogy Lengyelország bele van szorítva egy hatalmas nagy német és egy nagy hatalmas orosz állam közé, hogy Lengyelországot akarja megtenni Európa első számú amerikai támaszpontjává. Mondhatnám, behívja az amerikaiakat, oda a németek meg az oroszok közé. A lengyel nemzeti összterméknek ma 5%-át fordítják hadikiadásra, és a lengyel hadsereg Európa második legnagyobb hadserege a franciák után. Több százezer emberről beszélünk. Régi tervez Oroszországot meggyengíteni, Németországot pedig túlfejlődni. Lengyelország ezért a stratégiáját adta föl a V4-ekkel való együttműködést. A V4 más jelentett. A V4 azt jelenti, hogy tudomásul vesszük, hogy van egy erős Németország, van egy erős Oroszország, és a kettő közé, a közép-európai államokkal együttműködve egy harmadik tényezőt hozunk létre. A lengyelek ebből kihátráltak, és a francia-német tengelyt elfogadó V4-es stratégia helyett a francia-német tengelyt kiiktató másik stratégia megvalósításához kezdtek hozzá.
Zöld Zsombor szerint a lengyelek valóban ki akarnak törni a kis testvér szerepéből.
Tehát nem akarnak junior partner lenni, nem akarják azt, hogy a németek megint megülelgessék őket, és azt mondják, hogy figyelj csak, akkor hozd be a kávét. Tehát ennek az időnek vége.
De úgy látja, ettől függetlenül Lengyelország és Németország igenis egymás szövetségesei lehetnek Európában, ami nem akadályozza meg azt sem, hogy a lengyelek közben Amerikához közeledjenek.
Nekem Lengyelországgal foglalkozó elemzőként nagyon nem feladatom az, hogy bármilyen magyar vezetőtisztviselő bármilyen megnyilatkozását kommentáljam. Na most csak az idézetre fókuszálva, nem figyelembe véve, hogy ezeket kimondta. A következőket tudom mondani. Egy német komment hangzott el a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon azzal kapcsolatban, hogy 2022-ben véget ért az az Európa politika, amit idézőjelben a német dominancia jellemezett. Amit most látunk, az gyakorlatilag arra nézve kísérletlennyi a vonatkozásban, hogy egy regionális középhatalmi szerepet betöltsenek, ennek viszont limitjei vannak. Az egyik limit egyébként az az, hogy a német bel- és német külpolitikában mi volt, mi lesz, mi a perspektíva. Tehát a német-francia tengely kikerülése, nem ezt látom. Tehát azt látom, hogy a németeknek is át kell szabni a külpolitikát, ők most egy teljesen természetes szövetségest találtak bizonyos szempontból a lengyelekben, és ezt egyébként meg kell, hogy töltsék tartalommal. Van erre konkrét példa, különböző hadifari fejlesztések megengedése például ilyen volt, amit szerintem nagyon jó lenne Magyarországon általánosságban fogalmazva megérteni, hogy a német-lengyel közeledés nem áll az amerikai hosszú távú tervek ellenében. Az amerikai szál gyakorlatilag megint oda vezethető vissza, hogy egy olyan államról van szó, meg akinek nagyon kemény történelmi tapasztalatai vannak azzal a kapcsolatban, hogy egy ország katonai biztonságát és fizikai fennmaradását csak egy olyan ország tudja garantálni, amely kellőképpen nagy, kellőképpen erős, és kellőképpen nem közép-európai.
Viszont akkor, bocsánat, csak hogyha értelmezem azt, amit mondtál, akkor azért összességében akkor akár mégis megállhat az az elemzés, nem? Hogy valóban egy másik stratégia megvalósításába kezdtek a lengyelek, ami sokkal kevésbé szól arról, hogy Németország nagyon erős vezető pozíciót töltene be velük szemben.
Igen, csak ez a németek is kellenek.
Világos.
A mostani lengyel kormány is már átélt olyan német lépéseket, amiknek finoman fogalmazva nem örült.
Elfogadhatatlannak tartja Donald Tusk lengyel kormányfő, hogy Németország az illegális migráció miatt átmenetileg valamennyi szárazföldi határára kiterjeszti az ellenőrzést.
A német kormány ugyanis bejelentette, az Ausztriával, Lengyelországgal, Csehországgal és Svájccal szomszédos átkelőin már érvényben lévő korlátozásokat jövő hétfőtől fél évre a több mint 3000 kilométer hosszú teljes szárazföldi határára kiterjeszti. A lengyel miniszterelnök élesen bírálta a német terveket, amelyek szerinte a schengeni megállapodás tényleges felfüggesztését jelentik.
A helyzet viszont az, hogy az a biztonságpolitikai szemlélet, és az, ami ugye ezt helyezi a középpontba, az azt is jelenti, hogy a szövetségi rendszerüket az alapján fogják átszabni, zárójelben itt sincsen semmi újdonság a PISZ időszakhoz képest, akik maximálisan, vagy legalábbis minimum nagy részben osztják ezt a biztonságpolitikai nézőpontot. Na most itt térhetünk arra rá, hogy akkor ez most regionális együttműködések és a V4 vonatkozásában hogyan néz ki. Nagyon röviden, egy, a V4 nem halott, a V4 politikai együttműködése halott, tehát egészen odáig, ameddig a Pozsonyban működő nemzetközi visegrádi alap, azt hiszem most jelen pillanatban émi 11 millió euró fölött rendelkezik, ebből egy csomó minden társadalmi és egyéb projektet csinál, a V4 köszönő él és virágzik, nem feltétlenül lélegeztetőgépen. Amiről beszélgetünk, és aminek a hiányáról beszélgetünk, az a politikai perspektíva. Itt viszont alapvető biztonságpolitikai különbségek vannak. Ameddig olyan kérdéseket nem sikerül megnyugtatóan rendezni V4-es körben, most fogalmazunk így, mint sem Oroszország, biztonsági helyzet Európában, nem hiszem azt, hogy a lengyelek bármifajta úgymond túlzott nyitottsággal viszonyulnak a V4, mint politikai formációval szemben.
Ugye te jelenleg is Varsóban vagy, és időről időre azért megfordulsz Lengyelországban. Összességében hogy látod, hogyha most nem az intézkedésekről, nem a konkrét politikáról beszélgetünk, de úgy általában a közhangulat milyen Lengyelországban, tehát sikerült-e, nem tudom én, nyugodtabbá, stabilabbá tenni ezt, vagy éppen, hogy nagyobb lett a feszültség és a megosztottság az elmúlt egy évben?
A szitu az, ahogy én látom, hogy rengeteg strukturális kérdést kellene megoldani, többek között az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Látok arra törekvést, és most nevesítsük a gyereket, ez elsősorban Oroszország részéről, ez a különböző olasz szolgálatok részéről jön, hogy azt a relatív törékeny társadalmi békét, ami Lengyelországban van, azt megpróbálják alásni, és ezzel párhuzamosan bármi olyan dolgot, ami Közép-Európában még működik, és valamelyest még azért vannak magyar-lengyel kapcsolatok, még úgy grátis elkezdeni reszelgetni. Az ukrán menekültekkel, illetve munkavállalókkal, tehát 22. februárját követően Lengyelországba érkezettek, és itt mondjuk munkát vállaltakkal kapcsolatban egyre több minden probléma merül föl. Ugye megint szociológiailag az a kérdés, hogy elhiszene azt, hogy ugyan ennek a tömegnek az integrációja nagyon nagy mértékben megvalósult, munkaügyi és egyéb szempontból, de mindig van egy olyan kisebbség, aki, hogy mondjam, megpróbálja elsősorban a saját maga szempontjából kihasználni a rendszert potyautasként. Ugye a kérdés az az, hogy a potyautasok alapján ítéli meg a lengyel társadalom az összes ukrán volt menekültet vagy menekültet. Na most, amikor te elkezdesz arról beszélgetni, különösen egy magyar közegnek, hogy akkor az ukránokkal kapcsolatban Lengyelországban mik a vélemények, mik a félelmek, fogalmazunk így, akkor nem tudom azt sajnos kizárni, hogy ezeket a mondatokat egy orosz dezinformáció, vagy valaki, aki egyébként valamilyen érdekből erre rákapcsolódik, megpróbálja ki is felhasználni. Onnantól kezdve, hogy az átkerültek 90%-a nő és gyerek, gyerekeket iskoláztatni kell, az iskolákban nagyon komoly integrációs problémák vannak. A munkaerőpiacon szintén vannak problémák, mert egyes ukrán munkavállalók hiába tudtak elhelyezkedni a lengyel munkaerőpiacon, megterhelik a bérleti piacot, viszik fölfele az állakat, és egyszerűen nincsen elég lakás az országban. Tehát itt a felszín alatt rengeteg olyan problémát lehetne azonosítani, aminek a megoldása szintén politikai kurzustól függetlenül egyszerűen sürgősé fog válni a következő x évben. A jelenlegi kormány előtt álló egyik legfontosabb feladat az, hogy eldöntse azt, hogy a bevételek, tehát az állami bevételek vonatkozásában elsősorban a lengyel tulajdonban lévő KKV-kra, vagy pedig az úgymond nemzetközi tőkére szeretne számítani. A külföldi tőkének a valamilyen módon való támogatása egyébként azért is fontos, mert hogyha eljutunk valamikor odáig, hogy az ukrán újjáépítés lényegében elindul, akkor a lengyelek már elkezdték a PISZ alatt azokat a törekvéseket, amik arról szólnak, hogy ők nagyon szívesen alakítják úgy a törvényi környezetet Lengyelországban, hogy az ide érkező nemzetközi vagy külföldi tőke tovább ugorjon Ukrajnába, úgyhogy valamennyi ugye Lengyelországban marad. Nagy meglepetés szerintem nem lesz, hogy ezeket a törekvéseket a PO folytatja.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Ilosvai Eszter. Zene és hang, Kírsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.